Jó napot kívánunk kedves hallgatóinknak, ez a Szószátjár műsora, vezeti Kálmán László és Nádasdy Ádám.
Jó estén!
A szerkesztő Sugár Ágnes, a műsor készítője Burger Lajos. Van egy üzenetrögzítős telefonszámunk, a 30-as 183-7007. És ebben az adásban Sándor Klára nyelvészt, most megpróbálom kimondani jól a munkahelyét, a Szegedi Tudományi Egyetem Könyvtártudományi és Humán Informatikai Tanszékének docensét kértük meg beszélgetésre. Jól mondtam?
Majdnem könyvtár, hanem kulturális örökség, de egyébként mondjuk jól.
Akkor biztos régen így hívták, és azért emlékeztem.
Régen, igen.
Múlt héten volt a nemzeti ünnep, március 15-e, akkor is hazafias témákról beszéltünk, és ugye ehhez a nemzeti ünnephez nagyon szorosan kapcsolódik a nemzet fogalma, sokszor emlegettük is a múlt héten, ugye Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőjén szavalt el a nemzeti dalt, a 12 pontnak az a címe, hogy mit kíván a magyar nemzet, akkoriban ez nagyon divatos szó volt. Nyelvészeti szempontból ugye a nemzet, nép, etnikum, ezeket a szavakat általában arra szoktuk használni, hogy egy kulturális közösség, általában...
Gazdasági közösség.
Hát igen, igen.
Ez vallási közösség.
A nyelvészeket főleg az érdekli, hogy általában egy nyelvet vagy egy nyelvnek a változatait beszélik. Általában van valami, ezt már nehezebb megragadni, de van valami származásbeli közösség is köztük, bár inkább az csak azért van, mert egy területen élnek. Összefüggő területen szoktak általában élni. De persze mindezek alól rengeteg kivétel van. És igazából azt szeretném én megvitatni, hogy hogyan függ össze végül is ez a néhány fogalom, nemzet, etnikum, nép a nyelvvel. Mert amikor, ugye múlt héten arról is hallhattunk, ugye a 1848-as Budapest, vagy akár Magyarország, az sok nyelvű volt, és a magyarok valójában kisebbségben voltak az egész ország területén, Pesten pedig pláne. És ennek ellenére úgy beszéltek a nemzetről, hogy nyilván nem a magyar ajkú lakosságról beszéltek. Tehát úgy tűnik, hogy talán másképp használták akkor, mint most, vagy most használjuk rosszul, vagy sokféleképpen. Hogy van ez a dolog? Hogy függ össze a nyelvvel a nemzet meg a nép fogalma?
Azt gondolom, hogy ha engem kérdezel, akkor...
Hát persze.
Te vagy a szakértő.
Nagyon, amit mondtál, hogy nagyon sok a kivétel, én azzal kezdeném, szerintem csak kivétel van abban az értelemben, hogy a nemzet fogalom az egyrészt rendkívül változékony időben is, másrészt azonos időben, ugyanabban az országban, ugyanabban a nyelvben is használhatják többféleképpen a nemzet fogalmat, és a modern nacionalizmus kutatásait, most a nacionalizmus nem a pejoratív értelemben, hanem egyáltalán a nemzetközpontúság kutatása, az eljutott már oda, hogy ugyan lehet ilyen nagy tendenciákat vagy fővonalakat fölvázolni, amik régebben divatosak voltak nagyon, és hát bizonyos általánosításokra alkalmasak is, mint a kultúrnemzet és a politikai nemzet megkülönböztetése. Azért mindig minden nemzet öndefiniálása, kialakulása, története az sajátos, egyedi folyamat. Tehát annak ellenére, hogy lehet közös kapcsolatokat találni, hiszen nyilvánvaló, hogy egy azonos történeti korban egymásra is hatnak ezek a gondolatok. Ezért mondjuk, nem tudom, nem lepődhetünk meg akár azon sem, hogy mondjuk a skandináv nemzetté alakulások, a mai értelemben vett nemzetállamok kialakulása és a magyar, kelet-európai nemzetté alakulások között nagyon sok párhuzamot figyelhetünk meg, a nyugati kicsit más, de ezzel együtt azért mindegyik nagyon sajátos és nagyon egyedi. És a legjobb az, hogyha ezeket nemzetenként és koronként is, és még akár nemzeten és koron belül is mindig finoman értelmezzük, és ilyen sűrű antropológiai leírást adunk arról, hogy adott esetben egy adott csoportnak, vagy egy adott értelmezésben mit jelent ez a szó. Hát, ezért mondtam, hogy tulajdonképpen csak kivételek léteznek.
Ez más. Most nagyon kitágítottad a kört, szűkítsük le akkor a magyar viszonyokra. Ugye a reformkorban, a 19. században én úgy veszem ki, így visszamenőleg, anélkül, hogy a történelemhez különösebben értenék, hogy a nemzet szón egyre inkább azt értették, hogy az állam lakossága, mindenféle etnikumtól, meg néptől, meg nyelvtől függetlenül, nem?
Nem, ellenkezőleg, nem, ellenkezőleg éppen azért, mert korábban volt a nemzetfogalom, mint a, az egy helyen élő embereknek a közössége ebben az értelemben, hogyha tetszik, akkor a politikai nemzet értelemben, erről is mondanék egy-két mondatot, hogy világos legyen, tehát politikai nemzetnek azt szokták nevezni, amikor a nemzetet úgy definiálják, vagy úgy értelmezik ezt a szót, hogy azonos nemzethez azok tartoznak, akik azonos államnak a polgárai, akik azonos államnak az alattvalói, hogyha királyságról van szó. Ezzel szemben a mondjuk a francia értelmezés az dominánsan ilyen. Ugyanakkor a német értelmezés dominánsan olyan, hogy kultúrnemzetről szokott beszélni, és a magyar nemzet értelmezés is ehhez áll közelebb. Ez pedig azt jelenti, hogy az azonos kultúrával, többé-kevésbé azonos kultúrával, azonos nyelven rendelkezőket fogja egységbe az a nemzetfogalom, ami inkább a kultúrnemzet típusú fogalom. Ezek nagyon gyakran keverednek is, de ezt a kettőt el szokták
különböző. De amikor a 12 pont úgy kezdődik, hogy mit kíván a magyar nemzet, akkor azt nyilván nem csak a magyar ajkúakra és a magyar kultúrájukra.
Ezért mondtam, hogy nagyon óvatosan kell ezekkel bánni. Azt akartam az előbb mondani, hogy a politikai nemzet fogalomhoz nagyon hasonló valami, az a reformkor előtt megvolt Magyarországon, ezt egyébként hungarus tudatnak nevezték, és ez sokkal inkább magában foglalta azokat a többi etnikumot is, hiszen arról volt szó, hogy hungarusnak tekintették az, de ez leginkább azért a nemességre és az értelmiségre vonatkozott. Hungarusnak tekintették, hogy hungarus tudattal rendelkeztek azok, akik a magyar korona alattvalóinak tartották magukat, független attól, hogy mi volt az anyanyelvük. Magyarul is beszéltek, tehát lehet említeni Bél Mátyást, aki szlovák anyanyelvű volt, magyarul is kiválóan tudott, lehet a szászok közül nagyon sok
és Liszt magyar... Ferenc? Mi van Liszt Ferenccel?
Liszt Ferenc meg nem volt az anyanyelvű, én nem tudom, hogy ő etnikailag hova sorolta saját magát, attól függetlenül, hogy az anyanyelve tudjuk, hogy a német volt, tehát az elsőként elsajátított nyelve a német volt. De ezzel együtt ez nem biztos, hogy az ő etnikai, a saját, a családnak az etnikumát is meghatározta. Nem tudom.
Én úgy tudom, hogy ő magyarnak vallotta magát, és hát azt akkor... mondta Párizsban, je suis hongrois, vagyis én magyar vagyok, mondta kiváló franciasággal, de magyarul nem tudott.
Tudott aztán, megtanult, nem az volt az első nyelve, de ezért mondom, hogy...
Ő volt talán az utolsó hungarus.
Hát nem biztos, lehet, hogy ő már a modern értelemben vett nemzet felfogást, tehát magyar felfogást értette saját magára, de tehát nyilvánvalóan a reformkor itt már, de vagy az akkor kialakultat, de korábban ez a bizonyos hungarus tudat, ez sokkal inkább magába tudta integrálni azokat a nemzetiségeket, akik még Magyarországon éltek. A 19. század elején viszont az állam területisége, gazdasági egysége, az állampolgárok egysége, a kultúra és a nyelv egysége jelent meg, ezt szokták államnemzetnek vagy nemzetállamnak nevezni, és amikor ez a fogalom megjelent, akkor értelemszerűen egyrészt nagyon érdekes, egyrészt tudjuk, hogy beemelte mondjuk a jobbágyságot abba a nemzet definícióba, ahova korábban azért leginkább csak a nemesség tartozott. Ez persze nagyon korai időszakokról, 15-16. 17. századról van szó. Beemelte egyrészt, amit Laci úgy mondott itt az adás elején, hogy a népet, tehát hogy annak tényleg mindenki, aki azonos nyelvet beszél, magyar az etnikuma, az beletartozik, ugyanakkor szükségképpen, mivel a nyelv vált egy nagyon fontos elemmé annak meghatározásában, hogy ki számít a magyar nemzet tagjának és ki nem, ezért aztán az etnikai kisebbségeket, azokat pedig értelemszerűen távolította ettől a nemzettudattól. De azért volt nagyon fontos eleme a reformkori magyar nemzettudatnak a nyelv és a kultúra egysége, mert alapvetően a német, a Habsburg az birodalommal szemben, tehát az osztrákokkal szemben, és a német nyelvvel, ez nagyon fontos, a német nyelvvel szemben határozta meg a
De amit most mondasz, hogyha ez így van, akkor most egy kicsit anakronisztikusan fogok fogalmazni, akkor ez a 48-as nagy nemzeti egység, ez kirekesztő volt, nem? Hiszen tudjuk, hogy az ország lakosságának a többsége nem magyar ajkú volt. Akkor ezek mind kimaradtak ebből a közösségből?
Nem maradtak ki, de nem is jó, ilyen jó, hogy mondtad, hogy anakronisztikus, amit mondasz. Én nem tartom szerencsésnek azt, hogyha olyan szavakat használunk, de azt, hogy kirekesztő egy olyan korban, amikor egészen másképpen gondolkodtak a világról, és egészen másképpen gondolkodtak az emberi kapcsolatokról, kultúráról, emberi viszonyokról, mert ez önkéntelenül akkor mi meg megbélyegzők vagyunk egy olyan korral szemben, amikor még egész más szempontok uralkodtak. Természetesen nem csak a magyar nemzetnél jelentek meg ezek az elvárások, hogy hogy a nyelv, hogy az azonos nyelv és az azonos kultúra önálló államiságot is jelentsen, hanem megjelent ugyanez mondjuk a horvátoknál is. Tehát nem csak azt kell figyelembe venni, hogy a magyaroknál ez megjelent, ne nevezzük kirekesztőnek, mondjuk azt, hogy a korszaknak ez volt a sajátja.
Mondjuk de azt, hogy akkor nem kirekesztő, de hát tudjuk, hogy rengeteg konfliktushoz vezetett. Nem is csak 48 után, hanem már 44 után, amikor a magyar nyelvet ugye hivatalos nyelvé tették. Persze. Ebből rengeteg konfliktus lett, mert ott volt az a hat sok nagyon nagy nyelvi kisebbség, aki ilyen módon a nyelvi...
Persze. Ezért mondtam azt, hogy a legnagyobb ellenfél az a német nyelv volt, akkor már nem a latin, hanem a német, és nyilván, hogyha ez az opozíció a legfontosabb egy kulturális közeg számára, az akkori magyar értelmiség és nemesség számára, amelyik még egyszer mondom, a jobbágyságot viszont beemelte, a ilyen liberális nemzetállam kialakulásáról van szó, tehát az állampolgárságot és az etnikumot valamilyen módon megpróbálta összekapcsolni, de hát azt kell erre mondanunk, hogy persze vezetett konfliktusokhoz, valószínűleg akkor is vezetett volna konfliktusokhoz, hogyha a nyelv nem kap ilyen nagyon fontos szerepet, mert a franciák például ugye a francia forradalom után deklarálták, hogy mindenki francia, aki francia állampolgár, de hát azért ez nem pontosan ugyanígy jelent meg a hétköznapokban. Azért a nyelv ott is nagyon fontos szerepet kapott annak ellenére, hogy nem ez volt mondjuk a legfőbb szempont, amikor a francia állampolgárságot... Persze.
Mondhatom akkor úgy, hogy a magyarság számára a német volt a legfontosabb legyőzendő nyelvi ellenfél, 44-ig, amikor a magyar hivatalos nyelvét tették. Ettől kezdve például a Magyarországon élő románság szempontjából viszont már nem a német, hanem a magyar lett a legfontosabb legyőzendő ellenfél.
Hát igen, ez ugye? Törvényszerű. Törvényszerűen így volt. De egyébként azért 44 persze egy határvonal, de ennek ellenére azért ott még nagyon sok minden teendő volt, mint tudjuk a nyelvújításból is, hiszen attól, hogy hivatalos nyelvé vált a magyar, még nagyon sok teendő volt, hogy ezt a hivatalos nyelvi funkciót el tudja látni egyáltalán, ezért erőltették a, most nem rossz értelemben mondom, hanem azt, hogy tényleg szó szerint erőltették a nyelvújítást, hiszen nem voltak olyan szakkifejezések, amelyekre szükség lett volna.
Hadd kérdezzek valami mást, ha most megint kitágítom egy kicsit a perspektívát az egész világra. Ugye jól gondolom azt, hogyha úgy nagy vonalakban nézzük a világot, akkor nem szoktak egybeesni az ilyen etnikai, nyelvi, népi határok a hivatalos ország határokkal. Ugye jól gondolom, hogy a tipikus eset az, hogy az országok egyrészt több nemzetiségűek, másrészt a határokon túl szoktak lógni a nemzetiségek. Tehát, hogy az nagyon különleges. Nem is tudok hirtelen példát, hogy...
Norvég.
Hogy az nagyon különleges lenne, hogy egy ország, mint állam, valóban nemzetállam abban az értelemben, hogy egy nemzetiségű, és nem is nyúlik ki a határokon. Ugye,
igen,
jól mondom?
Azt gondolom, hogy így van.
Legalábbis az igaz, hogy norvégok nem élnek Norvégián kívül, már persze jó, hát költözhettek bárhova, de most nem az egyéni munkavállalásra gondolunk. Az igaz, hogy Norvégiában élnek számi, vagy más néven lap emberek, de tény, hogy mondjam, egyfelé igaz, hogy ugye norvégok, azok Norvégiában élnek.
Van, igen, a norvég... Igen. Bocsánat, mondjad.
Van svájci nemzet?
Azt gondolom, hogy van. Ha ők így definiálják saját magukat, hogy ők svájciak, akkor onnantól kezdve van.
Teljesen mindegy, hogy milyen nyelven beszélnek.
Azt gondolom, hogy igen, de ez ugye több szintű, az identitás az mindig több szintű, tehát nyilván egy svájci, egy némettel szemben svájciként határozza meg, gondolom én önmagát, ugyanakkor vagy egy franciával szemben, vagy egy olaszsal szemben, ugyanakkor Svájcon belül viszont nyilván számít az, hogy melyik régióból származik, és mi az anyanyelve.
Aha. Tehát egy svájci német azt mondja egy svájci franciának, hogy ich bin deutsch, én német vagyok. De ugyanő egy berlini németnek azt mondja, hogy hát akkor is ich bin schweizer is, ugye én svájci vagyok.
Igen, hát azt gondolom, hogy nyilván eznek, igen, most ezt nem ellenőriztük, de azt gondolom, hogy ez nagyjából így lehet. Tehát az identitással azért tudunk játszani, és azért tudunk nagyon sokféle identitást kifejezni, mert nem egy identitásunk van, hanem sok, és ezek különböző rétegekben vagy szinteken helyezkednek el, és attól függően, hogy éppen melyik a fontos szembenállás, vagy hogy nyelvészesen fogalmazzam, a releváns opozíció, tehát akikkel szemben éppen meg akarjuk határozni magunkat, nem véletlen mondom, hogy akikkel szemben, az identitás az mindig valamivel szemben,
persze, igen,
határoz,
igen,
meg minket.
Hát a német az azért szép példa egyébként, mert ugye ott a nyelv azonossága miatt, vagy lényegében azonos nyelv változatait beszélik, a kultúrájuk nagy része is azonos, tehát azt képzelem, hogy gyerekkorukban hasonló gyerekkönyveket olvasnak ezekben az országokban, és mégis létezik, és megkülönböztetik az osztrák irodalmat, a svájci irodalmat, a német irodalmat. Tehát ez egy nagyon, ez a német nyelvű kultúra ezért érdekes, mert ilyen két arcú. Van egy nagy közös része, és vannak területi eltérések.
Igen, és nyilván ezt az ausztrállal, amerikaival, angolal,
ja,
és új-zélandival is el lehet. Tehát az angol, ahol az angol számít, az angol az egyik példa arra, a német mellett nagyon kedvelt, francia mellett nagyon kedvelt példa, hogy több államnak is lehet ugyanaz az anyanyelve.
Amely államoknak a kultúrája nagyon különbözhet.
Nagyon különbözhet.
Ugye? Így. Tehát mondjuk a brit és az amerikai kultúra igazán nagyon különbözik, miközben, igen, a nyelv hát gyakorlatilag ugyanaz. Tehát nem igaz az, hogy a nyelv és a kultúra az azonos, ugye?
Hát azonos az biztos, hogy nem.
Igen.
Ilyen vonatkozásban nyilván az sokat számíthat persze, hogy ezt egy amerikai hogy éli meg, vagy ezt egy brit hogy éli meg, sőt, akár maradhatunk Nagy-Britannián belül is, hogy egy Velszi, amikor nem Velszit, hanem angolt beszél, vagy egy londoni, vagy egy iparvidékről származó, vagy egy skót, aki éppen angolt beszél, vagy egy ír, aki angolt beszél, az éppen hogy éli meg azokat a különbségeket, amelyek mondjuk a nyelvhasználatában és az ő nyelviségében, az angol nyelvhasználatában is kifejeződnek. Tehát nekünk innen kívülről nézve persze ez nagyon hasonló kultúra, vagy nagyon hasonlónak tűnő kultúra, de ez ugyanolyan, mint hogy levigyük a nemzet szintje alá, de kívülről úgy látszik, mintha Szegeden, Makón és Hódmezővásárhelyen azonos nyelvjárást beszélnének, az őző nyelvjárást, és egy Hódmezővásárhely azonnal felismeri a Szegedit, mert nem egy 25 kilométer van a két település között, nem egyformán őznek.
Hogy akkor megpróbálok valami konklúzió fele irányt venni, mert az időnk az lassan le fog járni. Kimondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen abszurd és irreális lehetetlen célkitűzés, hogy egybeessenek mondjuk az államhatárok, a nemzetek, a nyelvek, amiket ott beszélnek, tehát hogy ez a nemzetállam koncepció, hogyha úgy értik, hogy egy nyelvű, egy kultúrájú közösség legyen, akkor ez teljesen reménytelen vállalkozás, nem? Vagy csak én látom ilyen...
Hát ugye, ha a mai határokat veszük alapul, akkor mindenképpen...
És egy kis határmódosítással esetleg, Klára?
Akkor gondolom genocidiumokra lenne szükség, idézőjelben szükség, ahhoz, hogy elérjük ezt a célt. Tehát irreális, de még egyszer, a mai állapotokat figyelembe véve ma már tudjuk, hogy ezt nem lehet megvalósítani. Ne ítéljük azért a 19. századi elejét.
Ja, nem, én most nem arra gondoltam, hanem arra, hogy ma is a világban több helyen megpróbálják ezt megvalósítani. Tudjuk, hogy etnikai tisztogatásokkal, meg határmódosításokkal, ilyesmikkel jár, de békés, sem más módon nekem úgy tűnik, hogy nem lehet, és nem érdemes ilyenre törekedni, nem?
Nem valószínű, mert hiszen amikor a világ benépes, a mai csoportok ott telepedtek le, ahol letelepedtek, tehát ahol ma élnek a különböző etnikumok, akkor ez nem volt szempont.
Igen.
Tehát, hogyha most akarjuk ezt szempontnak bevinni, akkor amit mondtunk az előbb, nagyon durva, borzalmas következményekkel járna, hogyha ezt meg akarná valaki valósítani. A természetes asszimiláció az lehet persze egy olyan erő, amelyik ilyen irányban hatna, de hát
kíváncsi voltam,
látjuk,
hogy célt vagy hogy... eszközt fogsz mondani, de nagyon ügyesen helyette erőt mondtál. Igen.
Hát igen, mert az egy erő lehet, de egyáltalán nem biztos, hogy bekövetkezik. Tehát azt látjuk most, hogy a 21. században erősödik a nemzettudat, akár Európában is. Uh-huh. Tehát mondjuk az Európai Unión belül erősebb ma a különböző nemzet orientált politikáknak a támogatása, mint mondjuk 30 évvel
ezelőtt. De most akkor tisztázzuk, hogy amit most nemzetnek neveztél ebben, hogy nemzetorientált, az már nem etnikai értelemben vett, hanem politikai.
Nem, az inkább kulturális, nem is politikai, inkább kulturális.
Jó, érdekes, mondod, hogy erősödik, miközben persze nincsenek már határok, nincsenek különböző pénzek, ugyanaz a bankkártya van, tehát nagyon érdekes, hogy...
Igen. Az a gyanom, hogy éppen ezért erősödik.
Igen.
Hogy a kettő igen. összefügg, tehát igen. a globalizáció, a határok elmosódása, átjárhatóvá tétele, bizonyos nemzeti jegyek, mint az előbb mondtad, a pénznek a megszűnése, vagy bizonyos igen. nemzeti hagyományok veszély, úgy érzik sokan, hogy a saját etnikumuk, a saját hagyományaik, a saját kultúrájuk valamilyen módon veszélybe került azáltal, hogy kinyílt a világ, ezért erre megint csak azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen természetes reakció az, hogy elkezdik igen. félteni igen. ezeket a hagyományokat, igen. elkezdenek egyre inkább belekapaszkodni. Igen. Tehát ez a globalizáció az szükségszerűen igen. erősíti föl igen. a nemzettudat erős, kulturális értelemben vett nemzettudat erősödését.
Hát nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy a hallgatók számára is érdekes volt, és én azt hiszem, hogy a nyelvi különbségekből eredő mindenféle konfliktusokat és egyéb bonyolult viszonyokat még fogjuk tárgyalni ebben a műsorban, és akkor valószínűleg újra fel fogunk téged hívni. Most egyelőre elbúcsúzunk, és a hírek fognak következni. Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátnyár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Ágasdi Ádám.
És ebben a második felében a műsornak megpróbálunk néhány hallgatói kérdésre válaszolni. Elég sok halmozódott már föl, de ez nem jelenti azt, hogy ne várnánk további kérdéseket, tessék nyugodtan föltenni bármilyen nyelvi természetű kérdést. Talán a legrégebben nálunk levő kérdések közül válogatunk először. Itt van például Ruzsáné Cseresnyi és Mária kérdése. Azt kérdezi, két kérdést tesz fel igazából, és az első az, hogy miért mondja ő az önálló szót hosszú n-nel, tehát úgy, hogy önálló. Igen. Ő úgy érzi, hogy így mondja, bár elég nehéz önmagunkon megfigyelni ezt.
Valósnak tűnik ez az adat, ez sokaktól lehet hallani, önálló.
Lehet, hogy én is mondom így néha.
Igen.
A kérdése az, hogy miért van ez. Az én rövid válaszom az, hogy nem tudom, hogy te tudod-e, nekem nincsen fogalmam róla.
Hát logikus magyarázat nincs rá, ilyenkor a nyelvész keres hasonló eseteket, ugye, és akkor valamennyire megnyugtatja őt, hogy más ilyen szavak is vannak, ott van az egyetlen, ahol szintén ugye nem egyetlen, hanem egyetlen, sőt ott van, ma én nem mondanám, de sokan mondják azt, hogy belül, kívül és belül.
Tényleg?
És ott is nem belül, hanem belül. Inkább nyugat-magyarnak, dunántúlinak szokták nevezni ezeket a duplázásokat. Tehát...
Jó, a dunántúli nyelvjárásban ugye van duplázás rendszeresen, de csak akkor, hogyha hosszú magánhangzó van előtte, tehát kerítés helyett kerítés.
Nem csak akkor.
De úgy látszik, hogy ez átterjed
nem
más szavakra.
Nem csak akkor, mert az asztalon is van, van duplázás más esetekben is. Azt szoktuk mondani, hogy sporadikusan előfordul. Ebből az önálló az talán már a köznyelv határait súrolja, hiszen például mi is használjuk, illetve a betelefonálás.
A sporadikus azt jelenti, hogy nincs egy általános szabály erre a magyarban. Nem, nem arról van szó, hogy bizonyos helyzetben mindig megnyúlnak a másolózók, hanem hol igen, hol nem.
Igen,
szava
igen.
válogatja.
Jó, van még olyan is, hogy bakkancs és nem bakancs, szallag és nem szalag.
De ez egyes szavakra jellemző.
Szőlő és nem szőlő.
Hát a szőlő az abban kategóriába esik, amikor ugye hosszú
magánhangzó miatt, igazad
van. Jó, tehát... Még az egyetlenhez egy megjegyzés, hogy azért az egy szónak lényegében minden, vagy majdnem minden származékában hosszú gé van, tehát ott nem, ez nem annyira sporadikus, mert ott egy-két kivétel van, ugye az egyetem,
egyedül,
meg az egyedül, nem is tudom, hogy van-e már
egyébként. Van, mert egyik, egyet, egyes, és itt tovább.
Sőt, igazad. Hát általában magánhangzó jön utána, egy autó, igen, egy ember. Igen, tulajdonképpen az egyet hosszú gyével is írhatnánk.
Így van.
A legtöbb esetben.
Így van, csak a hagyomány miatt van egy sima gyével.
Igen. És akkor ebben az egy-két szóban, mint az egyedül, egyetem, egyébként ezekben furcsa módon rövid. Ott inkább a rövidség
igen,
a furcsa.
Igaz.
Még az jutott eszembe az önálló szóról, hogy nagyon hasonlít a fennállóhoz.
Igaz.
Tehát, hogy olyan hatás is lehet, ami nem úgy általában valami nyújtás, hanem egy olyan szó, ami nagyon gyakori és rettentően hasonlít
igen,
rá.
Igen, igaz.
Esetleg az is hatás.
Analógia.
De én azért ezt a hosszú magyarázatot röviden úgy foglalnám össze, hogy nem tudjuk ennek
így
ellenére.
Egyetértek.
De a másik kérdése az egy egészen más természetű kérdés szerintem, bár ő ehhez kapcsolja. Azt mondja, hogy némely igényből úgy képzünk egy másik igét, ami egyszeri pillanatnyi történésre utal, hogy egyebek között az egyik mással hangzóját hosszan mondjuk. Például csobok csobban, recseg recsen, kopok koppan.
Na ez egy igazi szabály.
Na most ez nem olyan, mint az önálló, holott ő azt mondja, hogy ehhez kapcsolódik, szerintem nem kapcsolódik
nem,
ehhez,
nem, nem.
Mert egyrészt ez egy nagyon rendszeres jelenség, ez igen. Nem sporadikus.
Igen, igen.
Nem is azonos a környezete, vagy nem is hasonlóak ezek a szavak, ugye ezek igék, azok nem igék.
Én egyébként minden ilyen og képzőjűt így mondanék, tehát villog, persze jó, ezt mindnyájan így mondjuk, jól lehet abból, nincs egy elles változat, és a puffogot is így mondom, és a kipuffogó csőt is két F-fel mondom, és hát írom is házi használatra.
Hát, hogy mindet, az biztos nem igaz, mert a mozogott te sem mondod, úgyhogy mozzog,
van, igen.
Az inogott te sem mondod, úgyhogy innog,
igaz,
de talán azt lehetne mondani, hogy a hangutánzó jellegűeket mondjuk így.
Én a kipuffogót is mondom, én tudom, hogy a helyesírási szabályzatban egy F van, de házi használatban...
Vigyázzat, kedves hallgatóink, egy F-fel kell írni.
Igen.
De én is hosszú F-fel mondom
igen,
egyébként.
Igen.
Na most miért lehet ez? Itt csak spekulálni lehet, de én azt gondolom, hogy itt eleve hangutánzó szavakról van szó, mindegyik esetben csobog, recseg, kopog, azt gondolom, hogy ezeket joggal nevezhetjük hangutánzónak. Hogy esetleg ez a megnyújtás is a hangutánzásnak a része, vagy a szimbolikának a része.
Igen.
A nagyon sok esetben van, egyszer egyik műsorban már beszélgettem itt Madarász Leventével ezekről a hangszimbolikai dolgokról, hogy sokszor van az, hogy a beszédszerveinknek a mozgásával tulajdonképpen valamilyen külső mozgást vagy hangot próbálunk imitálni.
Igaz. Mint és a sziszeg esetében.
De nem csak úgy, hogy a hangot utánozzuk, hanem képileg is, tehát mondjuk ott akkor arról volt szó abban a műsorban, hogy egy kisebb tárgyra szívesebben használunk magas magánhangzó tartalmazó zártabb szavakat, kicsi, pici ilyesmiket, nagy dolgokra meg nyíltabb, hátulképzettebb, öblösebb szavakat.
Aha.
Tehát mintegy a szájunk vagy a szánk állása szimbolizálja azt a dolgot, amire utalunk. Most itt is valami hasonlót érzek, hogy a csobban recsen esetében ugye egy intenzívebb zárhang vagy felpattanás van, vagy ha réshangról van szó, akkor is egy intenzívebb képzésmód van, hirtelenebbül pattan föl, és ezzel talán a dolog lefolyásának a hirtelenségét.
Tehát ezeket az an képzősöket tényleg ugye hosszan mondjuk, és a igen. Puff van, az már a akadémia szerint is két F, ugye a puff van.
Gondolom, igen.
Ja, nem lehetne puffan.
Igen.
Tehát
igen.
Ez egy szabály valóban, hogy recsen, koppan, zizzen.
Igen, és
akár...
ezek az an képzősök pont azok, amiket a nyelvtanban mozzanatosnak szoktak nevezni.
Igen.
Tehát
igen.
Ahol hirtelen...
Mozzanat, milyen jó, ez is ide tartozik, hiszen
igen,
a
mozogból... mozog, mozzan.
Igen. Jó, tehát itt a
ez
kedves...
lehet, hogy ellenpélda egyébként, mert a mozogban én nem érzem a hangutánzást, tehát hogy ez lehet, hogy csak nem is csak hangutánzó töveknél van így.
Aha.
De
Igen. A lényeg ugyanaz, hogy ez az an képző, ez megkívánja azt, hogy előtte hosszú másolatot.
Tehát ő a kedves hallgató itt egy szabályban nyúlt bele, ami egy, a magyar nyelvnek egy rendes szabálya. Ebben az esetben, jaj, hadd kanyarodjak vissza az előzőhöz, a sporadikus és meg nem magyarázott kategóriához, az előbb azt mondtad, kisebb. És igen, az is ilyen. És igen, az helyesírás ugye még mindig őrzi a régebbi kisebb alakot, de hát azt így nem lehet mondani.
Mindenki úgy mondja, nem? Hosszú esre.
Persze, igen, persze, persze.
És nem tudjuk, hogy miért van ez, hiszen a nem, középfok, nem, a bője az nem szokott, nem, nem szokta tudjuk megkívánni, hogy nem hosszú esre.
Megint csak öblösebb.
Igen?
Hát megint Dunántúl felé megyünk, akkor megint duplázódik. Hogy nem?
Igen, de a kisebbet nem csak a Dunántúlon mondják hosszú.
Nem, igen, igen.
Na, hát ez egy érdekes kis részterület. Szerintem nagyon jobb menjünk tovább más kérdések felé.
Igen. Ki jön?
Mondjad a következőt akkor te.
Cserháti Réka.
Cserháti Réka.
Azt mondja, hogy Nádasdy Ádám cikkeit, ez én vagyok, elolvastam, és azt mondja, hogy az egyik kérdése a névutóval kapcsolatos. Azt mondja, hogy a névutó részben a ragokra, részben különálló mondatrészekre emlékeztet. Hát egy pillanatra álljunk meg, mennyiben emlékeztet a ragokra? Hát annyiban, hogy hangsúlytalanul tapad a főnévhez.
És tehát, hogy mindig a legvégén van annak a főnévi szerkezetnek.
Van, tehát házban, ház mögött.
Igen. És egyébként nem kell hangsúlytalannak lenni, szerintem a ház mögött az nagyon jó, így hangsúlyosan is.
Tehát ez már
egy különbség a raghoz képest.
Ez már egy különbség, úgy van. Azt mondja, folytatja Cserháti Réka, hogy a kialakulásukkal függhet össze, mert tudtommal, és jól tudja valóban, a névutók elsősorban elvonatkoztatható jelentésű névszók, tehát a bélből lehet a belül, az útból lehet az után, a közből lehet a között, és így tovább.
Igen, de a bélből egyébként nem csak a belül lett, ami névutó, hanem ragok is lettek, mert a bél szóból származik a babbe meg a banben rag
igen,
is.
Igen, igen. Aztán a névutóból lett többek között határozó rag, mondja, amire éppen most mondtad a példát. Tehát a ház benne, házban.
És ez nagyon jól látszik egyébként a nyelvemlékekben is, mert amit mindannyian tanultunk az iskolában, ugye a két hosszabb összefüggő nyelvemlék, a halotti beszéd meg a Mária síralom, mind a kettőben vannak olyan elemek, amelyek ott névutószerűen viselkednek, holott mára már határozó raggá változtak.
De a Tihanyi alapító levél talán az a legrégebbi, és ott van a híres Fehérvárra reá.
Hodú utú reá. Fehér...
Bocsánat.
Igen.
Hodú utú reá, tehát igen, hadi útra, mondanám ma.
De lehet, hogy a Fehérvárra ott is az van, Fehérvárú reá, menő.
Igaz.
Igen, mint
bocsánat,
kétszer is előfordul.
Bocsánat.
Tehát az, ami ma a rare rag, az akkor még egy reá alakú névutó volt.
Igen.
Honnan lehet egyébként tudni a halotti beszédbe például, hogy a Mária silalomban, ha megnézik a hallgatóink, ezt meg lehet mindenütt találni, onnan lehet látni, hogy névutószerűek voltak, hogy a magánhangzó illeszkedésben nem vettek még részt.
Ez egy fontos különbség, igen, tehát a ház mögött és nem a ház mogott.
Igen.
Vagyis, hogy nem harmonizál a főnévvel, amelyhez tapad. Még egy fontos különbség van, és az az, hogyha több főnév van, akkor a név utó csak az utolsóhoz fog tapadni, úgy szoktuk mondani, hogy koordinálni lehet. Tehát,
vagy mellé rendelni.
Így van, a ház és a templom mögött. Nem kell azt mondani, hogy a ház mögött és a templom mögött, viszont a ragokkal ezt nem lehet megcsinálni. Nem lehet azt mondani, hogy a ház és a templomban nincs fűtés. Muszáj azt mondani, hogy a házban és a templomban. Ugye ez az alapvető különbség, amit a nyelvészet számon tart.
Így van. De a hallgatónak, Cserháti Rékának nem az a kérdés egyébként, hogy a ragoktól hogy különítjük el a névutókat, hanem, majd mindjárt elmondod, hogy az önálló mondatrészektől hogy különítjük el.
Ez igaz. Vagyis azt mondja, hogy névutók előtt is állhat ragos főnév, a városon kívül, és nem a város kívül. Mert ugye a város fölött az rendben van, de mi az, hogy a városon kívül, akkor hogy rag is van, meg névutó is van. és aztán azt mondja, hogy létezik olyan, hogy alatta a fának, hát ez kicsit erőltetett, írja ő, és ezeket miért nem tekintjük külön mondatrészeknek? Hát a tekintjük, hát
nem,
az furcsa fogalmazása.
Nem a legjobb példát hozta, de mondjuk ha azt mondom, hogy János részére, ott ugyan nincsen ragozva a János, de azért érezzük benne, hogy ez egy birtokos szerkezet, igen. És mondhatjuk úgy is, hogy Jánosnak a részére, hogyne, ahol, hogyne, hogyne. Ahol teljesen nyilvánvalóan.
Hogyne.
És Jánosnak ilyen értelemben a részére, tehát talán jobb példa lett volna, ha azt hozza föl, vagy egy ehhez hasonlót, ott tényleg föl lehet tenni a kérdést, hogy a részére, akkor most névutó-e, vagy pedig egy birtokos szerkezetnek a része.
Igen, igen, mert hogy olyan, mint a Jánosnak a székére.
Igen.
Ugye,
igen.
Hova tettem a törülközőt? Jánosnak a székére. Kinek tettem félre a törülközőt? Jánosnak a részére.
Most tehát teljesen jogos a hallgató kérdése, hogy húzzuk meg a határt? Volt ez a teszt, amit te az előbb említettél, de az valószínűleg mindegyikre, ugye a mellérendeléses próba,
igen,
az
igen.
Valószínűleg mindegyikre működni fog, mert az a ragokat és a névutókat különíti el, a névutók és a többi között nem tesz különbséget. Ahogy a jól látom, akkor Réka azzal próbálkozik, hogy a szórendet változtatni lehet-e,
igen.
Mert ő nem írja ugyan le, vagy nem mondta el ilyen világosan, vagy ilyen nyíltan, de ő azt gondolja, hogyha ezek önálló mondatrészek, igen. Akkor a sorrendjük nincs annyira megszabva,
igen.
Ha a névutó viszont szigorúan hátul kell, hogy álljon.
Mint a neve is.
És ezért próbálta meg ezt a fa alatt a fának, igen, dolgot. Igen. Nézzük meg, mi van azzal, hogy János részére. Hát nem lehet azt mondani, hogy részére János.
Sőt, az se, hogy részére Jánosnak.
Még talán az se, hogy részére Jánosnak.
De kívül a városon azt lehet.
Azt mondani. Viszont lehet mondani, de attól tartok, hogy ezek az N ragokkal álló névutók nem mind ilyenek.
Uh-huh.
Például az, hogy még a kívül sem mindig ilyen, mert a városon kívül, azt valóban lehet mondani, hogy kívül a városon,
igen.
De ha úgy érted a kívült, hogy mást, mint őt, akkor nem. Tehát ha azt mondom, hogy Jánoson kívül senkivel se találkoztam, akkor én már nem tudom ezt úgy mondani, hogy kívül Jánoson senkivel
tehát
se találkoztam.
Tehát az igazán helyjelölő.
Mintha kell. Csak a helyjelölő kívül viselkedne így.
Vagyis magyarán mondva, amikor nem absztrakt a jelentés, hát ha kívül tényleg azt jelenti, hogy kívül, akkor igen. Határozóként ide-oda lehet mozgatni. Amikor már absztrakt a jelentés, és azt jelenti, hogy mindenki, csak ő nem, akkor már igazi névutó, és nem lehet vele már játszani.
Hát most azt mondtad, hogy igazi névutó, ezzel azt válaszoltad a hallgatóknak, hogy ez a jó teszt. Lehet, hát, most a nyelvészetben nagyon gyakran előfordul, hogy találunk egy próbát, ami mutat egy különbséget. Itt például van egy különbség, előre lehet-e vinni, vagy nem lehet, vagy el lehet-e onnan a helyéről mozdítani, vagy nem lehet, és ennek alapján két részre oszthatjuk ezeket a lényeket, amikről most beszélünk.
Igen.
Vannak az elmozgathatóak, meg a neve.
Igen.
De hogy ez valóban indokolt-e azt mondani, hogy azok és csak azok a névutók, amik nem elmozdíthatóak, ez ízlés vagy döntés kérdése.
Hát jó, valamilyen kategóriát ezzel találtunk, ugye, hogy mondjam, minthogyha egy kalapot ráhelyeztünk volna az adatokra, amik ez alatt a kalap alatt maradtak, azok a valamik. Nevezzük például névutónak, vagy A-típusú lényeknek, és akkor megkérdezem, hogy az alapdíjon felül, ugye ez jól hangzik,
igen.
Meg lehet fordítani? Fizettettek velem 4000 forintot felül az alapdíjon.
Nem,
ugye?
Nem nagyon, mert nem térbeli.
Pontosan, tehát megint arról van, hogy absztrakt az értelme, és azért nem lehet. Hát akkor azért mondhatjuk azt, ahogyan a hallgató is mondja, ugye, hogy amelyek hát elváltoztak, amelyek absztrahálódásra jöttek létre, azokat szigorúbban kezeli a nyelvtan, és a helyüket jobban kijelöli.
Igen, hát igen. Akkor mondjuk azt, hogy nevezzük azt igazi névutónak, ami nem mozdulhat el, aminek ennyire rögzített a helye. Ez döntéskérdése egyébként, tehát amikor valaki nyelvtant ír, akkor rajta múlik, hogy mit keresztel el névutónak. Az biztos, hogy ez a különbség létezik.
Igen.
De van egy másik különbség is, mert ugye vannak ezek a példák, amik a birtokos szerkezetre emlékeztető szerkezet, mint amilyen a Jánosnak a részére.
Igen.
Ott nem tudom, hogy létezik-e olyan, hogy tényleg elmozdítható. Nem biztos, hogy ott is olyan jól tudjuk alkalmazni ezt a tesztet. Ott viszont van egy másik teszt, mégpedig az, hogy egyáltalán át lehet-e ilyen nak-nekes birtokos szerkezetté alakítani.
Igen, igen.
A részére az szerintem ugye teljesen jó, hogy Jánosnak a részére.
Igen. De ugyanak... Jánosnak nélkül az már nincsen.
Igen. Vagy Jánosnak nélküle az, az nincsen. És amit én észreveszek így öregedvén, hogy egyre kevésbé létezik a magyar beszélők számára például az, hogy valaminek az alapján, igen, ami nekem teljesen természetes.
Hanem mi van helyette?
Hanem nem tesznek neked ki, hanem azt mondják, hogy valami alapján.
És névelőt se tesznek, haha, ezt most
hát ez együtt jár a...
Igen.
Igen, igen, hát az a birtokos szerkezet, aminél nincs naknek, nem jelzi a naknek a szerkezetet, ott névelő sem
ott
nagyon
névelő
szokott
sincs.
Lenni.
Aha. Vagyis, ugye, hogy...
Pista kutyája, Pistának a kutyája. Pista a térkép, részére, Pistának a részére.
A térkép alapján állapítsátok meg, és nem a térképnek az alapján.
Na igen. Most a térkép alapján természetesen nekem is jó, igen, de úgy tűnik, hogy az fiatalabb generációknak, mint ha már csak ez lenne jó, aha, és nem mondanak semmiképp se olyat, hogy a térképnek az alapján.
És annak alapján.
És olyan, például én akkor figyeltem fel először erre, ahol nekem kötelező a naknek használata, például kérdőszavak esetében. Én nekem az, hogy mi alapján, az furcsa.
Igen.
Ilyenkor nekem muszáj kitennem a nakneket, mert ez az anyanyelvemben így van.
Öreg vagy, minek nem, az, nem az anyanyelved, öreg vagy. Igen.
De ez a kettő összefügg, ez jó, azt jelzi, hogy régen tanultam az anyanyelvemet, amikor még másmilyen volt a magyar nyelv.
Sántor Klára, docens is rámutatott, hogy a nyelv és a gondolkodás összefügg.
Igen, ha én most nyelvművelő lennék, akkor azt mondanám, hogy a mi alapján az helytelen, holott csak az van, amit te mondasz, hogy én öregedtem meg.
Hát igen. Jó, a nyelvművelők feladata, vagy feladatuknak érzik, hogy a régebbi alakok fönnmaradását próbálják segíteni.
Jaj,
és az újdonságokat hát gyanakvással szemléljék.
Jó. Igen. Tehát én úgy érzem, hogy a mi alapján, az alapján ezek igen, újdonságok. Igen. Azért, mert nekem az a természetesebb, hogy minek az alapján is annak az alapján, igen, de nem csak azért érzem így, mert nekem ez a természetesebb, hanem azért, mert korábban nem hallottam ezeket. Tehát eznek nem hiszem, hogy igen, valamilyen tájnyelvi alakok, hanem az történt, hogy manapság mindenki akkor fogalmazzunk így, az alapján szót már névutóként kezelik.
Részére?
Nem tudom. Ki részére?
Ki részére?
Nem
én
tudom.
Nem mondanám.
Én biztos nem mondanám, de nem tudom, igen, hogy mondják-e. Igen. Lehet, hogy már mondják.
Én is úgy mondanám, kinek a részére van félretéve, ugye? Igen.
És akkor abból annak alapján, vagy az alapján, amit eddig beszéltünk,
igen,
azt mondhatjuk, hogy ezek a szavak kezdenek névutóvá válni.
Igen.
Lehet, hogy az ilyen megfogalmazása sokakat zavar, mert az iskolai nyelvtanban azt szoktuk meg, hogy valami vagy ez, vagy az, de és hát föladják a házi feladatnak, hogy állapítsd meg kisfiam, hogy melyik ez, melyik az. A nyelvészek nem egészen így gondolják ezt. Megint egy hatalmas eltérés az iskolai nyelvtan és a nyelvészet között. A nyelvészek között az teljesen megszokott, hogy egy kategória, az, vagy egy kifejezés, az úgy félig meddig ebbe a kategóriába, félig abba.
Hát persze.
Vagy átmeneti
állapotban
van. Hát
hiszen így változik a nyelv. Igen.
Igen. Szóval én azt mondanám, hogy az alapján az nekem még nem annyira névutó, másoknak egy kicsit már inkább névutó.
Igen.
És sok embernek meg bizonytalan ebben a dologban. Jó, én azt javaslom, hogy egy rövid kérdést választunk, mert mindjárt le fog járni az időnk.
Jó.
Melyiket javaslod a rövidebbek közül, mert hosszúak azok
hát,
vannak.
Azt kérdezi valaki, hogy miért fordítjuk még mindig a királyok nevét magyarra? Tehát, hogy János Károly spanyol király. És bár ő nem említi, de a pápákkal. Ugyan a helyzet, ugye jelenleg Ferenc pápa van. Most azt hiszem, hogy nem helyes a kérdés, nem arról van szó, hogy fordítjuk magyarra, hanem megállapítjuk, hogy neki az a neve. Benyúlunk egy nagy dobozba, amelyen például ennek a férfinévnek, hogy Francesco, François, Franz, Ferenc, Frantisek, ezek az alakok vannak benne, és a tetejére hát mondjuk talán latinul írjuk rá, mert az egy olyan jó régi közös nyelv, Franciscus. És akkor ki ebbe a dobozba belenyúl, amikor meg akarja nevezni azt a magasrangú személyt, aki ilyen nevet visel. Tehát nem fordításról van szó. Mert hát ha fordítanánk, akkor talán sokszor az értelmét is akarnánk tükrözni, vagy ilyesmi, de nem erről.
Hát jó, de lehet-e egyáltalán nevek esetében fordításról beszélni, hogy ez egy általánosabb kérdés.
Igen, igen.
Nevek esetében
hát
mindig csak az van, hogy a megfelelőjét.
Várja, az oroszlán szívű Richard, az
ja, értem.
Richard
ja, értem.
Cœur de Lion, az le van fordítva. Most persze te mondhatod, hogy nem az a neve, hanem csak Richard a neve, de hát azért az is a neve. Igen, vagy Barbarossa Frigyes.
Világos.
Ugye vörös szakállú Frigyes.
Jó, de a hallgatónk mégiscsak azt kérdezi, hogy miért tartjuk magunkat ehhez a hagyományhoz. Most lehet, hogy nem fordítás, hanem csak a magyar megfelelőjét használjuk. Miért használjuk a magyar megfelelőjét, ahelyett, hogy azt kérdezi, az eredetit használjuk?
Nem járt el fölött az idő? Hát jó, én szerintem nem járt el. Ez egy szokás, amiben én semmi kivetnivalót nem találok. Tehát a királyok és a pápát is ide illik, illetve talán a nagyhercegek, uralkodók nevét, hát ebből a közös európai megfeleltetésből szoktuk.
De ez nem úgy volt, hogy régebben más neveket is ugyanígy a magyar megfelelőjükön használtak, és csak a uralkodóknál maradt meg? Vagy ez egész más jelenség?
Igen, értem, hogy mit
hogy régen az írók nevét is
igen,
a magyar megfelelőjükkel helyettesítették, ugye Verne Gyula, Zsilver helyett.
Igen. Igazad van.
És lehet, hogy csak visszaszorult ez az uralkodók körébe, vagy pedig ez mindig másképp volt kezelve?
Nem, én is úgy látom, hogy az uralkodók körébe, de hát ez fordítva is így van, nekem természetes, hogy azt mondják mondjuk angolul, hogy King Stephen of Hungary, tehát István magyar király,
aha, hogy Stephennek fordítja. Itt egy nemzetközi szokáshoz alkalmazkodunk. Igen. Tulajdonképpen.
Már csak azért is, mert ő is szerintem úgy látta, hogy az ő neve Stefanus, vagy Stefán, vagy István, vagy Stefanos, vagy, tehát ő nem magyar nevű akart lenni, hanem ezt a nemzetközi nevet viselte.
Hogy azt mondod, hogy ebbe belejátszik az is, hogy a királyok eleve valahogy így nemzetek fölött
lebegtek. Pontosan, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy abban a nemzetbe tartoznak, igen, amelynek a trónján ültek.
A pápáról aztán nem is beszélve, akinek nincs nemzete.
Hát ugye, pontosan, igen. De hát az előző pápa német volt, ugye most akkor még németül kellett volna, igen, az ő nevét használni. Nem hiszem. Én azt gondolom, ez egy érdekes ötlet, ezen el lehet tűnődni. Az én véleményem az, hogy jó, van ez így, ahogy van.
Köszönjük szépen a figyelmet hallgatóinknak, a jövő héten folytatjuk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszonthallásra.